Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk.
Katonai tiszteletadás mellett helyezték öröknyugalomra Hondulát, 1994 és 98 között volt az ország miniszterelnöke.
A polgárháború szélén Egyiptom több mint 40-en haltak meg, amikor a megbuktatott elnök hívei összecsaptak a katonasággal.
Majdnem 3 milliárd az első heti EUD bevétel, a fuvarozók szerint sok a probléma, az államtitkár szerint jól vizsgázik a rendszer.
Háborús övezet Kanadában még mindig hűtik a vonatbalesetben megsérült izzóolajtartályokat.
Katonai tiszteletadás mellett öröknyugalomra helyezték Hondulát.
A néhai kormányfő temetésén jelen voltak korábbi miniszterelnökök és államfők, valamint Orbán Viktor kormányfő és Áder János köztársasági elnök.
Ott volt az MSZP elnöke, külföldi vendégek, valamint egyházak és diplomáciai testületek képviselői. Hondula életének 81. évében hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.
A Fiumei úti nemzeti sírkert 15-ös parcellájában ravatalozták fel Hondula néhai kormányfő koporsóját. A temetésen a hozzátartozókon kívül jelen voltak a korábbi miniszterelnökök és államfők, valamint Orbán Viktor kormányfő és Áder János köztársasági elnök. Ott volt az MSZP elnöke, külföldi vendégek, valamint egyházak és diplomáciai testületek képviselői.
Hondula államférfi volt.
Hondulát Katona Béla, az országgyűlés korábbi elnöke búcsúztatta. A szocialista politikus azt mondta, a néhai kormányfőnek szerepe volt Németország újraegyesítésében, és mindenkit megelőzve beszélt az Európai Uniós és a NATO tagság szükségességéről.
Hondula nem egy volt a politikusok közül. Ő volt az a kiemelkedő magyar államférfi, aki Ady Endre gondolatait idézve az értől indult, és eljutott az óceánig. Élete maga volt a 20. század Magyarországának történelme, annak minden cikcakjával és ellentmondásával együtt.
Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke búcsúbeszédében azt mondta, a néhai kormányfő nélkül Európa és Németország újraegyesítése elképzelhetetlen lett volna. A német politikus szerint Hondula történelmi személyiség is volt. Hans-Dietrich Genscher, korábbi német külügyminiszter pedig azt mondta, Hondulával közösen készítette elő az 1989-es határnyitást. A politikus hangsúlyozta, Hondulának és a magyaroknak ezt soha nem felejti el Németország.
Tisztelettel felkérem Mesterházy Attila urat a ravatal előtti főhajtásra.
Hondula ravatalánál elsőként Mesterházy Attila rótta le a kegyeletét. Az MSZP elnökét követték az ország korábbi miniszterelnökei, majd pedig a jelenlegi kormányfő búcsúzott Hondulától.
Tisztelettel felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, rója le kegyeletét.
A gyászszertartást követően elsőként az MSZP elnöksége, majd pedig a temetésre érkező emberek is lerótták a kegyeletüket Hondula sírjánál. A megemlékezők többsége egy szál vörösszegfűvel búcsúzott a néhai kormányfőtől. Hondula 1994 és 1998 között volt Magyarország miniszterelnöke. A rendszerváltás előtt a német kormány külügyminiszteri posztját töltötte be. Nevéhez fűződik a vasfüggöny lebontása. A szocialista politikus hosszú betegség után életének 81. évében, június 19-én hunyt el.
Riádban és Pekingben nyílik új magyar kereskedőház az év második felében, jelentette be a budapesti külpiaci értekezleten a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter emlékeztetett, idén már Bakuban, Asztanában és Moszkvában is nyílt ilyen intézmény. A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy elő kell segíteni a magyar kis- és középvállalatok export növekedését. Ez ennek az évnek a kiemelt feladata. Azt mondta, tavaly a kivitelnek mindössze 11%-át adták ezek a cégek, annak ellenére, hogy a munkavállalók kétharmadát ők foglalkoztatják.
2013-nak ennek az évnek a nagy feladata, hogy az eszközrendszerünkkel a hazai kis- és középvállalkozásokat támogassuk abban, akár állami támogatásokon, uniós fejlesztéseken, de akár a gazdaságdiplomáciai eszközeinkkel is, hogy az export tevékenységben egy nagyobb súly valósuljon meg.
Mától ismét lehet pályázni a Vidékfejlesztési Minisztérium tanya fejlesztési programjára. Idén újabb 2 milliárd forintot költ a kormány a tanyák korszerűsítésére, jelentette be a tárca államtitkára. Budai Gyula elmondta, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és tanyagazdák pályázhatnak. A pénz például lakóépületek felújítására, állat és gépvásárlásra vagy villanyáram bevezetésére fordítható. A tanyafejlesztési program célja, hogy ismét virágzó és önellátó lehessen a magyar tanyavilág, ahol jelenleg 300 ezeren élnek.
Ezek a források oda kerülnek, és ott kerülnek felhasználásra, ahol leginkább szükséges, és valóban azt a vidéki életminőséget javítja, amely, hogy egy picit, ha durván fogalmazok, 2002 és 2010 között nem nagyon volt felkarolva.
A Jobbik kezdeményezi, hogy az országgyűlés illetékes bizottságai hallgassák meg azt az 5 magyar EP képviselőt, aki megszavazta a Magyarországot elmarasztaló Tavares jelentést. Gaudi Nagy Tamás hazaárulásnak nevezte Göncz Kinga, Gurmai Zita, Tabajdi Csaba, Herzog Edit, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjában helyet foglaló Bokros Lajos cselekedetét. A képviselő szerint az Európa Tanácsban 2011. januárjától baloldali és liberális oldalról gerjesztett támadássorozat zajlik a magyar jogalkotással szemben.
Magyarország elleni támadások csúcsra járatódtak itt az elmúlt hetekben. Egész konkrétan ugye 2 tekintélyes, jelentős nemzetközi szervezet, az Európa Tanács és az Európai Unió, ezen belül is ugye az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jelentéseket tárgyalt és fogadott el.
Súlyosbításért fellebbezett a kémkedési perként ismert büntetőügyben az ügyészség, tudatta a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A debreceni törvényszék katonai tanácsa pénteken első fokon 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét, és Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját. Labort Sándor, aki évekig szintén az MBH főigazgatója volt, felfüggesztett büntetést kapott. A perben államtitkok is elhangzottak, így az ügy részleteit titkosították. A vádlottak tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el. Az ügyészség Szilvási György, Galambos Lajos és Laborc Sándor esetében is súlyosabb ítéletért fellebbezett.
Felfüggesztette a háborús büntettel vádolt Csatári László elleni büntetőeljárást a fővárosi törvényszék. A bíróság szerint meg kell vizsgálni, hogy a volt kassai gettóparancsnok ügyében korábban Csehszlovákiában meghozott halálos, majd idén Szlovákiában életfogytigranra változtatott ítélet érvényes lehet-e Magyarországon, és ha igen, akkor letöltheti-e itthon büntetését. Az ügyészség szerint a bíróság elhamarkodottan döntött, mert a korábbi ítélet nem lehet akadálya a per megkezdésének.
A büntetőeljárás felfüggesztéséről döntött a háborús büntettel vádolt Csatári László ügyében a fővárosi törvényszék. Döntését a bíróság azzal indokolta, hogy a vádiratban szereplő cselekményekért a férfit egyszer már elítélték.
Fennáll annak lehetősége, hogy ugyanazon történeti tényállási cselekmények alapján a szlovák bíróság elítélte a vádlottat, tehát fennáll az, hogy ugyanazon cselekményért a vádlottat már jogerősen elítélte a szlovák bíróság.
A törvényszék ezért most azt vizsgálja, hogy a kassai jogerős ítélet érvényes-e Magyarországon. Az ügyészség szerint viszont a korábbi ítélet nem akadálya a per megkezdésének.
A bíróság által hivatkozott ítélet nem szerepel az uniós tagállami nyilvántartásban, ezért az eljárás felfüggesztéséről hozott bírói döntést idő előttinek tartjuk. Egyebekben álláspontunk szerint a külföldi ítélet elismerhetőségének vizsgálata nem akadálya a büntetőper megkezdésének, illetve a bizonyítás lefolytatásának.
Csatári László ellen 3 hete emelt vádat az ügyészség háborús büntet miatt. A vádirat szerint 1944-ben a kassai internáló tábor parancsnokaként rendszeresen minden különösebb indok nélkül bántalmazta az ott fogvatartottakat, és köze lehetett 12 ezer ember Auschwitzba deportálásához. A most 98 éves férfi az eljárás kezdete óta tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.
A polgárháború szélére sodródott Egyiptom. Éjjel több mint 40-en meghaltak, amikor a megbuktatott elnök Mohamed Mursi hívei összecsaptak a katonasággal. A hadsereg szerint a tömeg megrohamozta azt a laktanyát, ahol a volt elnököt fogva tartják. A tüntetők viszont azt mondják, csak imádkoztak és békésen tiltakoztak, amikor rájuk lőttek. A hajnali vérengzés után Mursi támogatói felkelésre szólították fel az egyiptomiakat.
A A megbuktatott államfő Mohamed Mursi egyik híve vette fel ezt a jelenetet éjszaka, amikor a katonák könnygázgránátokkal kezdték lőni őket. Hajnalban a hadsereg aztán éles fegyverekkel is tüzet nyitott rájuk. Mire kivilágosodott, a holtesteket és a sebesülteket az egyik közeli mecsetbe vitték, ahol orvosok próbáltak segíteni a túlélőknek. A katonák sortüze 42 embert ölt meg, 300-at pedig megsebesített. Ez a tüntető azt mondta, ők csak imádkoztak és ülősztrájkot folytattak. A biztonsági erők mégis éles lövedékekkel lőttek rájuk. Az egyiptomi tévében közben olyan felvételeket mutattak, ahol a Mursi párti tüntetők kövekkel dobálták a katonákat, sőt a felvétel alapján rájuk is lőttek. A katonák itt éppen egy sérült társukat próbálják biztonságos helyre vinni. A hadsereg szerint egy katona meghalt, 40 pedig megsebesült a tüntetők ostromában, akiket terroristáknak minősítettek. A hajnali vérengzés után a Mursi támogató muzulmán testvériség felkelésre szólította fel az egyiptomiakat, ahogy ők fogalmaztak, a forradalom elrablói ellen. Elemzők szerint félő, hogy polgárháborús helyzet alakulhat ki az országban, hiszen már eddig is mindennaposak voltak az összetűzések a megbuktatott államfő hívei és az ellenzői között. Kairó legfontosabb csomópontjainál tankok állomásoznak, hogy elejét vegyék az újabb összecsapásoknak.
Az egyiptomi válság miatt emelkedik az üzemanyagok ára. Szerdától a benzinért és a gázolajért is 4 forinttal kell többet fizetni literenként. A gázolaj így átlagosan 418, a benzin 413 forintba kerül majd.
Több mint 2 milliárd 800 millió forint volt az első heti EU díjbevétel, jelentette be az infrastruktúráért felelős államtitkár. Völner Pál hozzátette, már több mint 300 ezer úthasználó fizetett az új rendszeren keresztül. Fuvarozó szervezetek viszont a rendszer átmeneti leállítását kérték, mert szerintük az pontatlanul működik és rosszul számláz.
A határátkelők közelében még sokszor csak segítséggel megy a sofőröknek az EU díjbefizetése. Többek között ilyen érintő képernyős berendezésen keresztül lehet úgynevezett viszonylati jegyet váltani. Nagyjából már 20 ezer fuvarozó pedig a műholdas nyomkövető eszköz segítségével rendezi a díjat. A fuvarozók szerint több probléma is van. Például, hogy előre kell fizetni, és hogy útvonalváltozás esetén nem lehet visszaváltani a jegyet. Arra kérik a kormányt, hogy átmenetileg állítsák le a működtetést.
Alapvető fontosságúnak tartanánk a rendszer ideiglenes felfüggesztését, addig, amíg azok az elvi és gyakorlati hibák nem kerülnek kijavításra, amelyeket a fuvarozók az elmúlt egy hét során feltártak.
Az infrastruktúráért felelős államtitkár szerint viszont a 300 ezer úthasználónak mindössze 1%-ánál volt probléma a rendszer indulása óta.
Az összes zökkenő dacára azt kell, hogy mondjuk, hogy jól vizsgázott a rendszer.
Völner Pál azt mondta, már az első héten 2,8 milliárd forint folyt be az állami autópálya kezelő számlájára.
Jól fejlődik a rendszer, és remélhetőleg azokat a bevételi elvárásokat is hozni fogja, amit megfogalmaztak a költségvetésben, és azok a bevételek valóban a közlekedők céljait fogják szolgálni.
Az államtitkár hozzátette, olyan orvosolhatatlan problémák nem merültek fel, ami miatt fel kellene függeszteni a működtetést. Hangsúlyozta, hogy minden bejelentést megvizsgálnak, és működés közben javítják ki azokat.
Mindenki visszaköltözhetett otthonába Szigetmonostoron, ahol csak lassan húzódik vissza a Dunai árvíz után maradt belvíz. Több ház pincéje még mindig vízben áll, emiatt folyamatosan szivattyúznak a településen. Közben Győrújfaluban már teljesen helyreállt a rend. A település polgármestere levélben köszönte meg az árvízi védekezés irányítóinak a segítséget.
Hát ez pedig a kútkútból, ami jön fölvíz.
Sándor éppen azt mutatja, hát hogy az árvíz után hogyan árasztotta el Szigetmonostori kertjüket a belvíz. Vasárnap költözhettek vissza a házba, azután, hogy a katasztrófa védelem 2 héttel ezelőtt kitelepítette őket és még 44 családot.
Szerencsénk volt, mert a házba nem jött be, de viszont az udvarba ott ugye áll, és ugye az emésztő is kiöntött, és ezért fertőzés veszélyes egy kicsit.
Itt és a többi elöntött kertben is folyamatosan szivattyúznak a tűzoltók, és a fertőtlenítés is elkezdődött. A pincékből egyelőre még nem lehet kiszívni a vizet, mert félő, hogy megrogynának a házak. A szakemberek azt mondják, hogy Szigetmonostoron a Duna által elöntött erdő nyomja fel a talajvizet a kertekbe.
Rengeteg nagy mennyiségű víz gyűlt össze itt az erdőben, a mögöttünk lévő erdőben, és ez a víz gyakorol nyomást a talajvízre, és fölnyomta az alacsonyabban fekvő részeken a talajvizet. Ezek jelentettek problémát, már két hete folyamatosan szivattyúzunk, 13 szivattyú működött folyamatosan.
A polgármester azt reméli, hogy hétvégére helyreáll a rend a faluban. Közben az árvíz utáni helyreállítás is zajlik. Itt éppen fogvatartottak ürítik a védekezésben felhasznált több mint 800 ezer homokzsákot. Ez pedig már Győrújfalu. Minden idők legnagyobb dunai árhulláma miatt ezt a települést kellett először kiüríteni, mert meggyengült a gát. Hivatásosok és önkéntesek napokon keresztül megállás nélkül erősítették a gátat, hogy megvédjék a házakat. A település polgármestere levélben köszönte meg a mentés irányítóinak a sikeres árvízi védekezést. Azt írja, csak és kizárólag így, ebben a formában, közösen összefogva sikerülhetett a bravúr, amely Európában sajnos több helyen nem.
Ez egy elég összetartó település, illetve ez a környék, ez a régió összetartó. Ilyen szempontból ez nem ért váratlanul. Az, hogy ennyien jöttek, az váratlanul ért. Illetve az, hogy ilyen szinten a kormány is oda tette magát, a honvédelem is oda tette magát. Tehát le a kalappal mindenki előtt, és mi ezt akartuk meg. Köszönni.
Közben Dunabogdányban és Pilismaróton újra lehet inni a vezetékes vízből. Az árvíz miatt bevezetett korlátozást mostanra megszüntették. És újabb szúnyogírtás is kezdődött a dunai árvízben érintett területeken.
Fél milliárd forintra becsülik a júniusi dunai árvíz okozta kárt a Gemenci erdőben. Főként az utak, az erdő egy része, az erdei vasút és mezőgazdasági területek károsodtak. A víz még nem húzódott vissza mindenhonnan, az áradáskor 4-500 millió köbméter víz borította az erdőt, átlagosan 3 méter magasan. A vadállomány jelentős része megmenekült, időben a száraz területre jutottak és átvészelték az árhullámot.
Ösztöndíj programot indít a kormány a keleti nyitás stratégia keretében, ezt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár jelentette be. A Stipendium Hungaricum programban tanévenként mintegy 2000 külföldi hallgatót fogad majd Magyarország a már itt tanuló külföldi diákok mellett. Várnak hallgatókat Kínából és Japánból, Kambodzsából, Szingapúrból és Vietnámból is, továbbá a Kaukázus vidékéről, a független államok közösségéből, valamint az arab országokból.
Távoli országokkal való kapcsolatépítésben nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az adott országban számos olyan vezető van esetenként, akik Magyarországon tanultak, ezáltal a Magyarország melletti elkötelezettségük is magas fokú, és ez Magyarország számára versenyelőny, és ez a versenyelőny a mi gazdasági érdekérvényesítésünk szempontjából rendkívül fontos.
500 hátrányos helyzetű és roma gyerek nyaral a következő hetekben Velencén. A ma megnyitott tábort az Országos Roma Önkormányzat szervezte. Farkas Flórián elnök azt mondta, az ország valamennyi megyéjéből 5 turnusban érkeznek a gyerekek Velencére, köztük olyanok, akik a sportban és a tanulásban is kiválóan teljesítettek az elmúlt időszakban. A tábort az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 millió forinttal támogatta. Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azt mondta, a tábor a tapasztaltakat saját közösségeikben is hasznosítani tudják majd.
Már csak 3 hét maradt a digitális átállásra az ország 14 megyéjében. Július 31-én ugyanis lekapcsolják az analóg tévéadást, így a műsorok már csak digitális vevőkészülékkel érhetők el. Azoknak, akik tető vagy szoba antennával tévéztek eddig, egy úgynevezett jelátalakítót, vagyis set-top boxot kell beszerezniük. A médiahatóság több mint 50 ezer rászoruló családnak ingyen ad ilyen készüléket.
Viszont ha ön eddig hagyományos szoba vagy tetőantennával ingyenesen tévézett, érdemes mielőbb átállnia.
Hónapok óta reklámokkal, óriás plakátokkal hívja fel a figyelmet a médiahatóság arra, hogy közeledik a digitális átállás időpontja. Azoknál, akik még nem álltak át, egy számláló is megjelenik a képernyőn. Tóth Ferencné korábban csak 3 országos tévéadást tudott nézni Mórahalmi tanyáján. 2 hete szerelték be nála a jel átalakító készüléket. Most már 7 adást nézhet. Ingen.
Szép, tiszta kép. Sokkal tisztább, mint az előtt van. Az előtt, mit tudom, Mákos, vagy ilyen olyan ahány csatorna, hogy mind más, milyen.
Lajkóék viszont még csak 3 adót tudnak nézni. Azért nem álltak még át a digitális adásra, mert nincs rá pénzük. Néhány nap múlva viszont megkapják a szükséges műszaki eszközöket, az övék ugyanis az egyik abból a több mint 50 ezer háztartásból, amelyet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság még tavaly dolgozott ki egy programot azok számára, akik önerőből nem tudják beszerezni az eszközöket. Például azok, akik 70 év fölöttiek és alacsony a nyugdíjuk, szociális segít vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak. A médiahatóság segítségét továbbra is kérhetik a rászorulók.
A digitális átállásban Magyarországon mintegy 500 ezer háztartás érintett, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 55 ezer háztartásban fogja ingyenesen beszerelni az eszközöket, eddig a háztartások 2/3-ánál végeztük el a szereléseket.
Az analóg műsorszórást 2 ütemben kapcsolják majd le az országban. A középső megyékben július 31-e után már nem lesz fogható az analóg adás, vagyis legkésőbb addig kell beszerezni az átalakító készüléket, az úgynevezett set-top boxot. Az ország északkeleti és délnyugati megyéiben élőknek erre október végéig van idejük. A digitális átállás után az eddig elérhető csatornák mellett ingyen látható lesz az M2, a Duna, a Duna World és az Euronews is.
Ismét elsötétül Esztergom, mától szünetelteti szolgáltatását a közvilágítást végző cég, mert elmondásuk szerint az önkormányzat idén még egyáltalán nem fizetett nekik. Tétény Éva független polgármester jogszerűtlennek tartja az izzók leszerelését. Azt mondja, az önkormányzat kész fizetni a világításért, a szükséges pénz is rendelkezésre áll, de január óta nem sikerült megegyezni a díjról a szolgáltatást végző céggel.
Reggel óta szerelik ki a biztosítékokat a köztéri lámpákból Esztergomban, így egészen biztos, hogy ma éjszaka már nem adnak fényt. A városi szolgáltató azért döntött úgy, hogy lekapcsolja a közvilágítást, mert állításuk szerint a város idén még nem fizetett a szolgáltatásért. Több mint 300 millió forintot követelnek. Drága Bálint, a szolgáltató Tivi Kft. Volt ügyvezetője az MT-nek, azt mondta, addig lesznek kikapcsolva a lámpák, amíg a város nem fizet. Tétény Éva, a város polgármestere viszont jogszerűtlennek tartja a közvilágítás szüneteltetését. Délután összeült a helyi védelmi bizottság. Úgy döntöttek, hogy több rendőr lesz azokban az utcákban, ahol kikapcsolták a lámpákat.
A rendőrség figyelmét felhívtuk, hogy fokozott jelenlétével erősítse a közbiztonságot. Ugye ez vonatkozik az összes gyalogátkelő helyre, kórházak, közintézmények és iskolákra.
Nem ez az első alkalom, hogy a szolgáltató szünetelteti a közvilágítást Esztergomban. 2 éve szintén tartozás miatt több mint 2700 izzót csavartak ki a városban. Akkor 5 napig volt sötétség a pénzügyi vita miatt.
Fél órán belül elfogta a rendőrség azt a 2 símaszkot viselő fiatalt, akik az otthonában raboltak ki egy idős nőt a zalamegyei Söjtörön. A támadók súlyosan bántalmazták a védekezésre képtelen asszonyt, majd kényszerítették, hogy adja át nekik a megtakarított 500 000 forintját. A 92 éves nő letépte az egyik támadó maszkját, így pontos személyleírást tudott adni a rendőröknek, akik őrizetbe vették a 2 fiatalt és kezdeményezik az előzetes letartóztatásukat. A Fidesz közleményben mondott köszönetet a rendőrségnek a villámgyors elfogásért. Kocsis Máté, a rendészeti bizottság elnöke azt írta, az új BTK-nak köszönhetően az elkövetők kemény büntetésre számíthatnak.
Háborús övezethez hasonlította a kanadai miniszterelnök azt a kisvárost, ahol szombaton kisiklott és felrobbant egy nyersolajat szállító vasúti szerelvény. A lángokat csak mára sikerült eloltani. Legalább 5 meghaltak, és több tucatnyian eltűntek. Pontos számot nem tudnak mondani, mert a robbanás veszély miatt egyelőre senki nem közelítheti meg az átforrósodott kocsikat.
Még mindig füstölnek az egymásra torlódott behorpadt tartálykocsik a kanadai kisváros Lac-Mégantic vasútállomásán, ahol szombaton kisiklott, majd felrobbant egy nyersolajat szállító szerelvény. A tüzet csak 2 nap alatt tudták eloltani, de a veszély még mindig nem múlt el. Bármelyik pillanatban újra lángba borulhatnak az olajjal teli, átforrósodott tartálykocsik. A tűzben nem csak a vasútállomás, hanem a kanadai kisváros 30 épülete is leégett. Akik nem látják a saját szemükkel, azoknak azt tudom mondani, a terület olyan, mint egy háborús övezet, mondja a kanadai miniszterelnök. A belváros nagy része megsemmisült, szörnyű állapotban van, sokan meghaltak, és még mindig nagyon sokakat nem találunk. A szerelvény a szomszéd kisváros vasútállomásán várakozott, majd magyar idő szerint szombat délután nem tudni miért gurulni kezdett a lejtőn. A 70 vagonból álló vonat 7 kilométeren át gyorsult, mielőtt elérte Lakmegantik városát. A környéken szétfolyó lángoló nyersolaj miatt 1000 ember kellett kitelepíteni. A kanadai hatóságok eddig 5 halottról tudnak. Legalább 40-en eltűntek, és félő, hogy legtöbbjüket már nem találják meg élve. Egyelőre azonban senki nem merészkedhet a roncsok közelébe, ugyanis a fel nem robbant tartálykocsik mindegyikében 113 ezer liter nyersolaj van.
A pilóta tapasztalatlansága okozhatta a dél-koreai Boeing balesetét szombaton a San Franciscói repülőtéren. A kapitány ugyanis korábban csak néhány órát repült ezzel a géptípussal, és most próbált először leszállni ezen a reptéren. A balesetben 2 tizenéves kínai lány meghalt, több mint 180 utas pedig megsérült.
Közvetlenül a baleset után még azt feltételezték, hogy a gép túl gyorsan és túl meredek szögben közelítette meg a leszállópályát. A fekete doboz által rögzített adatokból viszont ennek ellenkezője derült ki. A repülőgép sebessége jelentősen kisebb volt az előírtnál. A pontos adatok elemzése után többet tudunk mondani, közölte az amerikai közlekedésbiztonsági szolgálat elnöke. A repülőgép valószínűleg kevesebb, mint 250 kilométeres sebességgel próbált landolni. A fekete doboz adatai egybecsengenek a szemtanúk vallomásával, akik szerint az utolsó pillanatokban a pilóták megpróbálták felgyorsítani és a levegőbe emelni a gépet, ám ez már késő volt. A Boeing 777-es kicsúszott a leszállópályáról, kigyulladt és leszakadt a farok része. Időközben az is kiderült, hogy a leszállást végző pilóta tapasztaltnak számított ugyan, de ezzel a géptípussal csak néhány órát repült, a San Franciscói repülőtéren pedig most landolt először. Az utasok közül 30-an még mindig kórházban vannak, 8 sérült állapota súlyos. Legtöbben hasi sérüléseket szenvedtek, de nagyon sok a gerinctörés, amely néhány esetben bénulással jár. Ezen kívül rengeteg végtagtörést kellett ellátnunk, és olyan sérült is van, akit a jelek szerint elgázoltak, valószínűleg a mentés közben, számolt be a sürgősségi szolgálat vezetője. A két halálos áldozat a gép hátsó részében utazott, és a földön találtak rájuk. A halottkém szerint felmerül a gyanú, hogy egyiküket a helyszínre siető mentő gázolhatta halálra. A 2 tizenéves lány egy kínai diákcsoporthoz tartozott, amelynek tagjai jutalomkirándulásra érkeztek az Egyesült Államokba.
Csütörtökön kezdődik a Balaton Sound Zamárdiban. Idén önálló stúdió konténerrel települ ki a helyszínre a Petőfi Rádió is. Minden nap délután 4-től 7-ig élőben jelentkezik majd Buda Márton műsorvezető, aki egymás után szólaltatja meg a fesztivál résztvevőit.
Indulásra kész az MTVA stúdió konténere. Ebben készül majd a Petőfi Rádió egész úton hazafelé című műsora Zamárdiban, a Balatonszandon. 4 napon át délután 4-től este 7-ig várják a hallgatókat. Azért is mennek a helyszínre, hogy könnyebben átadhassák a fesztivál hangulatát.
A koncepció az, hogy mindenféleképpen azokat a zenészeket, illetve DJ-ket, fellépőket szeretném megszólaltatni. Terveink szerepel nagy nevek megszólaltatása, külföldi nevek megszólaltatása is. Azt nem tudom, hogy őket be tudjuk-e ültetni majd a stúdióba, de ha őket nem, akkor mindenféleképpen a koncert előtt szeretnék őket elcsípni.
A Balaton Soundon ezen kívül saját stégje is lesz az MTVA-nak, ahol egésznapos programokkal várják az érdeklődőket.
Például filmvetítések lesznek minden nap késő délután. Az MTVA által forgalmazott filmekből így a Felcsípe vagy a Csodacsapat című filmeket nézhetik meg azok, akik kíváncsiak erre. És vasárnap egy teljes sportnapunk lesz Szújó Zoltánnal és a Telesport csapatával.
A sportnapon számítógépes szimulációs játékok, csocsóbajnokság és vízifoci is lesz. A Balatonszándon szerda estétől vasárnapig több színpadon több mint 100 fellépő váltja majd egymást.
Maradunk a tóparton, a balatoni nyár egyik műsorvezetője Diósi Klári Révfülöpön van. Szervusz Klári, mi lesz holnap a műsorban?
Szervusz György, jó estét kívánok mindenkinek. Hát kapcsolódnék először is a Balatonszandhoz, mert hogy mi is foglalkozunk majd ezen a héten mindezzel, de majd csak szerdától. És akkor most ne is rohanjunk ennyire előre. Ma délután itt a Balatonnál volt egy kisebb fajta zivatar, amikor azt mondtam Reisz András műsorvezető kollégámnak, hogy eső, akkor helyre tette, hogy zivatar, hiszen dörgött is az ég. Ezáltal aztán megmozdult a levegő, ami nekünk viszont jót tesz, hiszen a szél holnap fontos szerepet tölt be, vitorlázásról is szó lesz. Jön hozzánk Kóbor János Balatonaliga, Bolgáról, és itt lesz Gály József is, aki ugye vitorlással megkerülte már a földet. De hogy mi a különbség a balatoni és a tengeri vitorlázás között, erről is beszélünk. Aztán sport, strand, röplabda, mégpedig ifjúsági olimpiára készülő fiatalokat látunk vendégül. Itt lesz velünk Fenyő Iván, és beszél majd a nyári tervekről, Nagy Sándor énekel nekünk, beszélünk az allergiáról, és mondhatni, hogy nem csak a Balaton, de Révfülöp festője is itt lesz velünk, mégpedig Baukál Harry, aki nagyon érdekes, mert kavicsokra is fest és rajzol, és itt a műsor ideje alatt megörökíti mindezt, ami a tópart melletti stúdiónkban lesz. Úgyhogy várjuk Önöket Reisz Andrissal.
Klári, köszönjük! Most pedig jönnek a sporthírek Knézi Jenővel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána egy magyar sorozat harmadik része régi módi történet, és természetesen lesz kékfény is. Ma este 10-kor Györgyi várja Önöket az estével, benne Hordula életéről lesz szó.
A késő esti híradóval is én várom Önöket, tényleg későn 3-4-12-kor, de ha tudnak, tartsanak velünk, viszontlátásra.